Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Megy tovább a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzin. Február 20-a van, csütörtök reggel, 4:09 lesz, 2-3 perc múlva a stúdióban Ács Gábor.
És Gede Balázs, aki miközben az órát nézi, pont a kamerába bámul, és ismét meg lehet tekinteni az ő fantasztikus pomád és fizimiskáját is, úgyhogy az élő közvetítés is van.
Igen, reggel jobb volt, de már a fejhallgató kicsit lenyomkodta.
Erre majd megoldást ki kell találni. Hát, dolgozni kell rajta.
Figyelj, amikor vége az adásnak, leveszem, és majd ezt a vaxos sérót megigazítom, és pont olyan pompázatos lesz, mint volt az reggel 6 órakor. Mondok egy-két gyors útinformációt Morcitól, Üllőtől gyorsforgalmi, a határútig 20 perc, határútól Nagyvárad térig szintén 20 perc. Tipikus hétköznap reggel, írja ő. Aztán szerintem így a klímaváltozásra is igaz, ha jobbá akarod tenni a világot, csak annyit tehetsz, hogy te magad jobb leszel. Így van, ezzel egyet tudunk érteni. Aztán a Ferihegye a Vecsesi lámpától 16 perc a kökig, de ez lejárt szavatosságú félórás információ, lehet, hogy már nincs így.
Tisztelt adózó! Megállapítást nyert, hogy az adózás rendjéről szóló többször módosított törvény a továbbiakban ART több paragrafusa is értelmezési nehézséget okoz önnek. E tényállás következtében az ART paragrafusaiban foglaltak nem segítenek önnek adókötelezettségei teljesítésében. Ezért megállapítjuk, hogy a Millás reggeli adózásról érthetően rovata önnek szól. Hallgassa figyelemmel!
Hát, és egy régi kedves vendéget köszönhetünk itt a stúdióban, Jancsa Pék Juditot, a Leitner vezető tanácsadóját, partnerét. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok! Na, és hát, üdvözlöm a hallgatókat is!
Egy kis szünet után ismét egy jó kis adószakértést tőled. Ugye azzal fogunk majd foglalkozni itt a digitalizálódó adózás, adóbevallás, meg egyáltalán ezek a folyamatok. Ugye elég jól haladunk, hogyha visszanézzük, talán az EKR volt az első ilyen jellegű.
Hát, hogyha nagyon történelmekbe akarunk menni, akkor én azt gondolom, hogy Magyarországnak már 10-15 éves történelme van ebben, kezdve ott, hogy a bevallásokat elektronikus úton nyújtjuk be.
Ja, az volt az első.
Talán
igen.
Azt gondolom első mérföldkőnek. Az EKR az egy 2015-ös esemény, előtte voltak online pénztárgépek, és ugye 2018 júliusától pedig az online számlaadatszolgáltatás.
Így van, és ugye ez nem áll meg ez a folyamat, tehát az idei évtől is várhatunk ilyen újításokat.
Sőt, azt kell mondjam, hogy ezzel igazán bepörgött ez a folyamat. Gyakorlatilag ugye arról van szó, hogy 2018. július 1-e óta 100 000 forint áfa értéket elérő, illetve azt meghaladó számlákra online, illetve a kézi számlákra is gyakorlatilag azonnali bejelentési kötelezettség van. Hogyha számlázó programmal állítjuk ki a számlákat, akkor ezeket gyakorlatilag digitális adatként XML formátumban maga a számlázó program továbbítja az adóhatóság felé azonnali adatszolgáltatás keretében, és hát amit látunk idén, illetve jövőre, az az, hogy ezek az adatszolgáltatási kötelezettségek csak tovább bővülnek. Elérjük azt, hogy idén július 1-től gyakorlatilag értékhatár nélkül fogjuk a belföldi adóalanyok közötti ügyletekről a számlaadatokat továbbítani. Ez gyakorlatilag ugye a kisebb számlákat is érinti, illetve akár azokat a számlákat is, amelyek egyáltalán nem tartalmaznak áfát, tehát akár az adómentes, vagy pedig a fordított adózás alá eső ügyleteket. Illetve egy következő második lépésként pedig 2021. január 1-től az adatszolgáltatás ki fog terjedni minden egyes magyar adóalany által gyakorlatilag kiállított számlára. Ebben már benne lesznek a nemzetközi ügyletek, amelyeket magyar adóalany számláz, illetve benne lesznek a magánszemélyek felé kiállított számlák is. Ugye GDPR komfortnak kell lenni, tehát ilyen szempontból lesz egy megkülönböztetés, hogy a magánszemély nevét, illetve címadatait nem kell az adatszolgáltatás keretében benyújtani, viszont az adatok, a számlaadatok gyakorlatilag tétel szintű azonnali adatszolgáltatás keretében mennek az adóhatósághoz.
Uh-huh. Tehát gyakorlatilag ez a 100 000-es értékhatárral bíró, ez egy kísérleti fázis volt, gondolom, az adóhatóságnak, és nyilván a nagyobb értékű számlákkal kezdte, hogyha működik, akkor már meg is érje, ugye, hogy az adó bírságok vagy vizsgálatok kivetése tekintetében, és miután ez jól vizsgázott, most ki lehet terjeszteni a kisebbekre.
Így van. Abszolút ez a cél. Ugye ennek is van egy kisebb történelme, hogy úgy mondjam, első körben az adatszolgáltatás kapcsán az adóhatóság az adatnak a megfelelőségét vizsgálta, illetve utána az első év zárásakor gyakorlatilag elkezdték ezeket az adatokat most már visszafordítani, és az adóellenőrzésekben megjelennek, kontrolladatként szolgálnak, illetve hát minden egyébbel összekapcsolódik ez a rendszer, és az adóhatóság most már az ellenőrzésekbe, támogató eljárások indításába is megmutatja, hogy ő élni tud ezekkel az adatokkal.
Uh-huh. Hogyha ez ennyire kiterjedt lesz, akkor ez a kézi számlázás meg blokkadás, ez gondolom teljesen meg fog szűnni, hiszen eddig még ebben az egy esetben, hogy a 100 000 értékhatár fölötti áfát kézzel bevinni, az még talán működhetett, hogyha nem volt túl nagy számla kibocsátása az adott vállalkozónak, de hát ezeket az apróbbakat is, ezt gondolom ez nem fog menni.
Hát ugye az a helyzet, hogy a kézi számlázás azt az Európai Uniós jogszabályok alapján mindenképp meg kell engedni, tehát ez biztos, hogy nem fogják eltörölni, viszont gyakorlatilag valóban egyre nehezebbé válik ezeknek a használata, hiszen mindenképpen valamilyen módon be kell ezeket az adatokat rögzíteni. És ilyen szempontból talán egy idő után elér az ember oda, hogy ha már mindenképp számítógépen rögzíteni kell, akkor az teljesen mindegy, hogy számlázó program vagy a NAV rendszer berögzítjük, illetve ezzel kapcsolatban nagyon sok lehetőséget próbál biztosítani az adóhatóság maga is, hiszen az online számlázó program egy ingyenesen az adóhatóság által kifejlesztett program. Nagy vállalati ERP rendszernek a szerepét nem tudja betölteni, viszont a kis vállalkozásoknál, ahol a kisebb számlák kibocsátását lehet felváltani vele, ott gyakorlatilag könnyen használható. A jövőkben az a terv, hogy ennek még egy applikációs, telefonos applikációs megjelenése is lesz, tehát gyakorlatilag elég könnyű lesz áttérni az online jellegű számlakiállításra.
Ez tök jó hangzik, hogy ez ennyire jó beindult itthon. Azt lehet tudni, hogy nemzetközi összehasonlításban mi ezzel követők vagyunk, tehát már mások is ilyen pengék ebben, vagy ez egy komoly eredmény, hogy így digitalizálódik az adózás?
Hát mi abszolút úttörők vagyunk ebben. Aha. Magának az online számlaadatszolgáltatásnak vannak nemzetközi megnyilvánulásai, Spanyolország, Olaszország, Lengyelország, akiket szoktunk emlegetni ezzel kapcsolatban. Mindenhol más a rendszer. De gyakorlatilag a magyar rendszer abban különleges, hogy tranzakciószintű adatokat és azonnal kell benyújtani. Más rendszerekben megvan az egy havi késés, egy pár napos késés, illetve a tranzakció szintűség az nem feltétlenül elterjedt minden országban. Tehát ilyen szempontból nagyon úttörőek vagyunk. Illetve még egy dolgot hagy mondjak ezzel kapcsolatban, hogy a Leitner a cégünk az Európai Bizottság mellett működő ÁFA szakértői csoportnak a tagja. Én magam vagyok az egyik képviselő ebben, az egyetlen magyar.
Ó, gratulálunk, ezt nem is tudtuk, én legalábbis nem.
És hát ugye az Európai Unió is ezen dolgozik, hogy kvázi a magyar példát meghonosítsa. A tranzakció szintű adat bekérés az Európai Unió számára is egy érdekes és jövőbeni tervként jelenik meg.
Na hát ez nagyon klassz. Ezzel fogunk tovább menni, akkor ezzel folytatjuk, illetve azzal is, hogy mi az adózás jövője így a digitális korban, meg hát egyáltalán, hogy a cégek hogyan készülhetnek, mm-hmm. ugye azért az nem mellékes, hogy hogyan éri őket ez a rengeteg újítás, hogy megfelelhessenek a jogszabályoknak. Ezzel fogjuk tehát a zene után folytatni Jancsapék Judittal, a Leitner vezető tanácsadójával, partnerével.
miss you. Yes, it haunts me. First you see it, then you feel it. Now I'm caught and we're making our own thing. Now I'm following you out to the coast. If I never come through, if I never come through. Talk to me, lost to stare. Crisscrossed in the wrong direction. Found myself in a conversation. I'm a missed connection. Standing in a purple dress. Want my eyes in the right direction. Find myself in a conversation. I'm a missed connection. Myself in this maze. Yes, it haunts me. Felt it slipping sideways. Yes, it haunts me. But I see it and I feel it in my soul. Is there something I'm missing? Should I follow this wherever it goes? I will always come through. I will always come through. I'm a missed connection. Standing in a purple dress. Want my eyes in the right direction. Find myself in a conversation. I'm a missed connection.
Only as alone as I wanna be. Listen to all the people standing on the street.
The fallen fruit of a family tree. A crystal ball in the Odyssey.
Did you find whatever you were looking for? Had to open every single.
You've been here before. From a missed connection.
Don't tell me I lost a step.
Crisscrossed in the wrong direction. Found myself in a conversation. From a missed connection.
Standing there in a purple dress.
Want my eyes in the right direction. Find myself in a conversation. From a missed connection.
Ez a Millás reggeli továbbra is a 90.9 Jazzy Rádión. Egy fontos útinformáció Szilviától: Nagyenyed utcában baleset, útlezárás, mentő, rendőrség, dugó a környéken. Úgyhogy sajnos ott torlódásra kell számítani, és hát reméljük, hogy nincsenek sérültek.
Ez a déli környéke, ugye? Déli pályára.
Igen. Aha. Itt a közelben. Na, folytatjuk a digitális adózásról szóló beszélgetésünket. Jancsapék Judit a vendégünk, a Leitner vezető tanácsadója, partner, és ugye abban maradtunk, hogy megnézzük, hogy mit tud kezdeni ezzel az adattömeggel a NAV, tehát hogy milyen irányok körvonalazónak, mire lehet számítani az adóhatóság részéről, és mire számítson a cég, vagy az adózó, hogyan készülhet fel ezekre a kihívásokra.
Tehát alapvetően, ahogy az előző szakaszban említettem, most már ott tartunk, hogy tranzakciós szintű adataink vannak, illetve hát az adóhatóságnak ilyen szintű adatai vannak, ráadásul ezek azonnal elérhetőek, amint a számla kiállításra kerül. Ez ugye gyakorlatilag forradalmi különbséget jelent ahhoz képest, hogy bevallásokat hónapokra vagy negyedévre vonatkozóan adunk be, hogyha az áfáról beszélünk, illetve éves adat szolgáltatás van mondjuk társasági adóban, a beszámolókkal, stb. Tehát jóval előrébb került az, hogy az adóhatóság látja az információt, és igen, valóban, hogyha megnézzük, akkor azzal szoktam viccelődni egy kicsit, hogy ha vajon megkérdezik, hogy a jegybank aranytartalékát, vagy az adóhatóság adatvagyonát szeretné-e valaki megszerezni, akkor elképzelhető, hogy az adóhatóságnak az adatvagyona most már értékesebb annál, és hát használják is mindenképpen, és fogják is a jövőben még inkább használni, hiszen ezeken mindenféle kockázatelemzéssel kiszűrhetők az adócsalások, a hibák.
És erre fölkészült az adóhatóság? Megvan erre a kapacitása technológiailag, meg emberállományilag, hogy ezt nézze, figyelje, és hasznosítsanak.
Tehát ugye ezt hát rengeteg adatot mindig azt mondjuk Big Data kapcsán, ugye, hogy oké, hogy földgyűlöm lett a sok adat, de hát azért azt szűrni, csoportosítani, elemezni szükséges, ezt értik ők, tudják?
Folyamatosan fejlesztik a saját kapacitásaikat minden téren, és én attól sem lennék, vagy akkor sem lennék meglepődve, ha azt hallanánk, hogy szoftverrobotok is segítenek ebben, tehát, hogy gyakorlatilag ez a jövő, ami azt fogja eredményezni, illetve most is azt eredményezi, hogy az adóellenőrzések akár olyan módon is megtörténhetnek, hogy arról a vállalkozás maga nem is tud. Tehát egy háttérben, egy íróasztalnál végzett olyan ellenőrzés, amiről csak akkor értesülünk, hogyha abból probléma adódik. Ezt már most látjuk, tehát az LKR adatoknak a felhasználásával már most az előző évben jöttek olyan ellenőrzések, amikor felszólították az adózókat, hogy bizony úgy tűnik, hogy mintha valami nem lenne rendben, úgyhogy rakja rendbe az adatait. Én azt gondolom, hogy ez a vállalkozások számára egy állandó adóellenőrzési felkészültséget jelent, azt, hogy gyakorlatilag rendszer szinten kell az adatoknak a megfelelőségét biztosítani. Tehát amikor új tranzakció jön, tehát új üzleti tevékenység, esetleg külföldi értékesítések, vagy valami olyan, ami kevésbé megszokott a cég számára, akkor ez bizony érdemes előre tanácsadóval is akár megnézetni, hogy maga a rendszerbeállítás jól kerüljön, tehát arra jól kerüljön sor, illetve érdemes az adatokat elemezve egy viszonylag gyakori rendszerellenőrzéseket csinálni, mint preauditot, tehát az adóhatóság előtti gyakorlatilag ellenőrzést.
Aha. Tehát igen, tehát most már nagyobb felkészültséget igényel, nem ugye elkezdjük az új üzletágat, az majd számlázgatunk, majd csináljuk, bizonylatoljuk, hanem akkor erre komolyan fel kell készülni.
Igen, amikor a bizonylat kiállításra kerül, az gyakorlatilag azonnal a hatóságoknak a tudomására is jut. Illetve van ennek egy másik oldala is, hogy az adóhatóság ezzel a rengeteg adattal tud némileg segíteni a vállalkozások számára. Ugye az elektronikus személyi jövedelemadó bevallás volt pár évvel ezelőtt egy újdonság, ami két okból is fontos lépés az adóhatóság az adózás szempontjából. Egyrészt az, hogy a régen bejáratott ANK típusú adóbevallásokat webes típusú a normál ember által is könnyebben átlátható meg érthető formátumra váltották. Ez az egyik oldala, a másik oldala pedig ugye az, hogy egy szolgáltatásként jelentkezik, és ezekkel a tranzakciós szintű számlaadatokkal az ÁFA bevallás elektronizálása is elérhető.
Nagyon fél perc óta azon gondolkodom, az ANK minek a rövidítése.
Valamilyen nyomtatvány kitöltő, az a sokat szidott rettenet. Nem találkozhattál vele, mert sokkal egyszerűbb adminisztrációs dolgokat sem végzel el. De
na
aki,
hát kellett nekem okosat kérdezni.
Aki belefutott már ilyesmibe, az bizony ilyen ördökként gondol erre a kitöltő programra. Jó, itt a hallgató is írta, hogy hát ez marha jó lesz, hogy ennyire figyel az állam. Akartam is kérdezni, igen, de már megválaszoltad szerencsére, hogy én azon izgultam, hogy ez a nagyon nagy figyelés esetleg ilyen folyamatos vegzálásba mehet át, tehát hogy mindig lesz valami ötlete az adóhatóságnak, hogy mit csináljon a kedves vállalkozó, de amit említettél, ez talán kizárja ezt, ugye, hogy a háttérben lefuttathatók ezek a vizsgálatok, nem is kell piszkálni a vállalkozást, és hogyha az eredménye annak pozitív, akkor meg mehet tovább minden, tehát tulajdonképpen zökkenőmentesen működhet ez a fokozottabb vizsgálódás is.
Igen, viszont hogyha az előző év tapasztalatát nézzük, akkor az egyik olyan adónem, ami viszonylag sok adminisztrációval jár, és kevesebb adóbevételt eredményez, talán a környezetvédelmi termékdíj. Ez volt az egyik első olyan adónem, amire az adóhatóság az adatok alapján rámutatott, hogy bizony foglalkozni kell vele. Tehát a vegzálásnak azért van egy olyan oldala, hogy amik kimaradnak, azok bizony be kell, hogy kerüljenek a rendszerbe. Tehát innentől fogva nincs kibúvó.
Uh-huh. Jó, hát köszönjük szépen, nagyon izgalmas ez a digitalizálódási folyamat így az adózásban is, úgyhogy köszönjük szépen, hogy áttekintettük a legfrissebb trendeket, meg a várható változásokat, hiszen ez fontos, hogy felkészüljenek az adóalanyok, és különösen örülünk, hogy ismét beszélgethettünk, és hát megnyugtathatjuk a hallgatókat, hogy lesz majd még ilyen az idén, jössz majd hozzánk. Jancsa Pék Judit volt a vendégünk, a Leitner vezető tanácsadója, partnere, szép napot a továbbiakban.
Köszönöm szépen, én is szép napot kívánok mindenkinek.
Sziasztok. Megyünk tovább rövid hírekkel, utána folytatjuk a Millás reggelit.
A törvény által kiszabott adózásról érthetően rovatunk hangzott el. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Jazzén.
Rendkívüli ülésen tárgyalja ma az országgyűlés a kormány által börtönbiznisznek nevezett kártérítési ügyeket. Az előterjesztés szerint azok súlyosan sértik a társadalom igazságérzetét. A kormány célja, hogy hosszú távon rendezze a börtönök zsúfoltságát és javítsa a fogvatartottak elhelyezésének körülményeit. Magyarországon a koronavírus fertőzés legkisebb gyanúja esetén is elrendelik a kórházi karantént, szigorú intézkedéseket kell tenni a Kínából, illetve Kína Hubei tartományából érkező embereknél. Bár két napja csökken az újonnan megfertőződöttek száma, még nem mondható ki, hogy nem lesz világjárvány. Gázolajjal mérgeztek meg egy parknyi fát Zamárdiban, ahol az újszülötteknek ültetik el őket. 5 évvel ezelőtt már fordult elő hasonló eset. A fákat vélhetően azért mérgezték meg, hogy megnőve ne zavarják majd a kilátást. Lelőttek 8 embert Frankfurt mellett 2 helyszínen este. A támadások egy-egy vízipipa bárnál történtek. 5 ember súlyosan, illetve életveszélyesen megsérült. A feltételezett tettest holtan találták apja lakásában, ahol volt egy másik holtest is, róla azonban semmit sem tudni. Egyre csökken a felhőzet, napközben több órára kisüt a nap, a szél többfelé megélénkül, délután 8-12 fok várható. A hírszerkesztőt László B. Katalint hallották, hírek legközelebb fél óra múlva.
Az időjárás jelentést támogatta az Eaton szünetmentes áramellátó rendszerek szállítója, a BPS Kft.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n.
Budapesten pótlóbusz közlekedik a H5-ös hév helyett a Battyányi tér és a Szentlélek tér között járműhiba miatt. A 109-es autóbusz használatát is ajánljuk. Baleset nehezíti a közlekedést a Nagyenyed utcában az Istenhegyi út előtt. A 21-es és a 21A autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Kékgolyó utca megállót. Baleset miatt útszűkületre számítsanak a 2. kerületben a Zöldlomb utcában felfelé a Zöldkert útnál. Telített a Pesti út Jászberényi út útvonal befelé a Csabai úttól, az Üllői út befelé a nagyobb csomópontok előtt. A Hungária körgyűrű szakaszonként mindkét irányban. Mától szakaszosan lezárják a 15. kerületben a Közvágó híd utcát, a Károly Sándor út és az Esthajnal utca között csatornaépítés miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, a Közvágó híd tér megálló hely kimarad. Ma 19 óráig a 20. kerületben a Mártírok útján befelé a Rimaszombat utca előtt sávlezárásra számítsanak, mert javítják az útburkolatot. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Szép Csilla, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
Pierre Bourra emlékezünk, egyik születésnaposunk ő, a francia író, 1912-ben született ezen a napon, február 20-án, és ahogy azt kora reggeli órákban is elmondtuk, amikor megemlékeztünk róla, hogy nyilván a híd a Kvályfolyón, illetve a Majmok bolygója révén sokaknak ismerős lehet a neve. Ezt mondta egy alkalommal, az ember mindig időt veszít, ha túl gyorsan akar haladni.
Ó, milyen igaz.
Ezt most még így nem vagyok ebben biztos, majd ezt megemésztem én is.
Hát miért nem olyan bonyolult?
Az ember mindig időt veszít, ha túl gyorsan akar.
Nem, elsieted és hibázol, és végül nagyobb lesz az ára, nem erre gondol. Jaj, értem, csak nem mindenkire vonatkozik, ezt akartam. Értem.
Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó, a garázs egy szentély. Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet. Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a millás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
Az eszembe jutott, ez egy kicsit a rest kétszer fárad, ugye? Nagyjából. Gyorsan akarsz haladni, és időt veszítesz. Na mindegy, kijöttünk már az aranyköpésből. Most futóművezünk, és itt van velünk Várkonyi Gábor autós szaki. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, na most már hallak is benneteket, hála Istennek.
Ó, hát épp jókor, ne viccelj, mert hogy már adásban vagyunk. Na, miről lesz szó? GM lesz terítéken, ugye?
Így van, pontosabban a GM hosszúra nyúlt agóniájának egyik újabb állomásáról, hiszen beszüntetik az 1800-as évek közepé óta létező, 1900-as évek eleje óta autót gyártó, nem is igaz, pontosabban az egy kicsit később, olyan 1930-as évektől autót gyártó Holden márkát Ausztráliában, ami egy hát ikonikus jelképe volt Ausztráliának, a Holden Commodore V8-os motorjával, viszonylag egyszerű szerkezeteivel, az egy eléggé, hogy mondjam, átlagos, általános és mindenki számára elérhető autónak számított Ausztráliában. Maga a Holden márka pedig egy olyan, hát félig meddig valós automárka, hogy olyan igazi saját konstrukciójuk az nem jellemzően volt. Általában amilyen autókat gyártottak, illetve amilyen autókat kínáltak Ausztráliában, illetve Új-Zélandon, azok a klasszikus badge engineering, tehát a valahol valamilyen formában máshol létező, de nem ezzel a márkával, nem ezzel a márkával világra jött, majd ilyen márkává átalakított autók kínálatából álltak. És ez olyan 10 évvel ezelőttig egészen jól működött egyébként az ausztrál piacon, hozta a számokat, hozta a pénzt is, csak hát Ausztráliában az árfolyamok, illetve a gazdaságpolitika nem abba az irányba mentek, hogy megérje ott autót gyártani, úgyhogy több más autógyártó mellett, például a Toyota mellett is, a GM is abba hagyta az autógyártást az ausztrál kontinensen, és onnantól fogva, hogy importban kellett megoldani ezeket a kérdéseket. És ez körülbelül 3-4
Gábor, évvel ezelőtt. Gábor, ezt fejtsd meg, kérdez, miért egy akkora kontinensen távol mindentől miért nem éri meg az önálló autógyártás?
23 miért? Vagy 25 millióan vannak, hogyha emlékezhetem, nem csak.
Igen, hát ott a terület
nagyon. Ez annyira kevés?
Nagyon-nagyon-nagyon kicsi a lakosság. Igaz, hogy nagyon-nagyon erős a vásárlóerő, tehát nyilván autót eladni ott és Új-Zélandon nagyon jó lehet. Egy kis statisztikai lat, ami rögtünk a fejem közepébe ugrik, az az, hogy a Mercedesen belül az AMG-k aránya Új-Zélandon a legnagyobb. Ezt nem gondoltam volna, ez valamiért véletlenül egyébként szembe jött velem ez az adat, de ez jelzi azt, hogy egyébként Ausztrália meg Új-Zéland az tényleg egy nagyon, nagyon jó vásárló erővel rendelkező piac. Ennek ellenére egy ekkora kontinensen sem éri meg feltétlenül autót gyártani, ugye eleve jobb kormányos közlekedés van, sok minden, sokkal inkább megéri ott a környékről importálni Ausztráliába. Aha. És ugye az nagyjából sejthető volt, hogy minden ígérete ellenére, ami arról szólt, hogy amikor 3-4 évvel ezelőtt befejezték a gyártást Ausztráliában, tehát a Holden márka már nem rendelkezett önálló gyártóbázissal, akkor azért úgy sejteni lehetett, hogy megvan pecsételve ennek a márkának a sorsa, és hát mostanáig húzták. A kínálatnak egy részét azt innen-onnan-amonnan a világból egyéb GM márkák, egyéb GM termékeiből lapátolták össze Ausztráliába, de ami a legfontosabb volt, az a tájföldi GM gyár, ahonnan számos Holden márka érkezett, illetve Dél-Koreából is egyébként érkeztek oda autók, és lettek átholdenesítve, és ez az egész ez úgy, ahogy van beleszántva, az ázsiai, pontosabban a tájföldi gyártó bázist pedig eladják a kínai Great Wall nevű viszonylag nagy kínai autógyártónak, és itt nem is annyira a Holden az, ami szerintem az apropóját adja ennek az egész hírnek, hanem a GM-nek az a folytatólagos politikája, hogy lényegét tekintve minden olyan piacról visszaszorul, illetve önmaga választja azoknak a piacoknak a feladását, ahol korábban egyébként lehet, hogy valamilyen szinten egy ideig veszteségesen, de mégiscsak működtek. Tehát egy klasszikus globál playerből, amely olyan autógyártó, amely minden lényeges piacon valahol jelen van, egy kicsi autógyártóvá kezd zsúrodni a GM, egy-két helyi érdekeltséggel, olyan fókusszal, ami alapvetően az észak-amerikai piacra van kiegyezve, van egy-két dél-koreai érdekeltsége, meg nyilván Dél-Amerikában rettenetesen erősek, de a klasszikus nagy piacokat azokat lényegében feladták, ugye ez kezdődött azzal, hogy, vagy hát a legnagyobb húzás ilyen szempontból az volt, hogy kivonultak Európából, tehát az Opel eladásával ugye a GM jelenléte megszűnt Európában, korábban a Saab-bal, utána az Opel-lel lényegében ezt a piacot ezt feladták. Ami szerintem stratégiailag egy nagy hiba lesz hosszú távon, hogy feladták az indiai piacot is nemrégiben, és hát azt látjuk, hogy Kína az egy ideig valószínűleg most stagnálni fog, tehát ott nagy növekedési számokat nem lehet feltétlenül produkálni, ott egyébként még jelen van a GM, de Indiától várja minden elemző azt, hogy a következő 10 év nagy dobása lesz az autógyártók számára, hiszen az indiaiak láthatóan elkezdtek autókat vásárolni. A lakosság számhoz mérten ott van gyakorlatilag a legkevesebb, tehát elenyésző mennyiségű autó jut 1000 lakosra, 20-ad annyi, mint bárhol máshol a világon, ahol mondjuk hasonló gazdasági teljesítményekkel is lehetne esetleg összemérni a dolgokat piaci szempontból. Úgyhogy ott van egy elég nagy felfutási íve, és ezt a piacot is feladták. Ahogyan feladták egyébként Dél-Afrikát is, ahogyan feladták most az ázsiai térséget is, és feladták egyébként Oroszországot is. Oroszország sem éppenséggel egy könnyű piac egyébként, tehát ez valahol érthető is, hiszen iszonyatosan nagy kilengésekkel dolgozik az orosz piac, amikor éppen jól megy az orosz gazdaság, akkor sok autót vesznek, amikor nem megy jól, akkor gyakorlatilag nullát. Tehát ilyen nagyon, nagyon nehezen és hektikusan tervezhető. De a mondandó rövid összefoglalása és lényege az az, hogy a GM, General Motors, ahogy a nevében is benne van, az egy nagy, mindent lefedő, mindenre válaszolni tudó, mindennel a kínálatában a piacot megdolgozni akaró gyártóból egy
local motor lett belőle, igen. Uh-huh.
Igen, egy fél generális motor, így van.
Uh-huh. Azt mondja, Jazzy James hallgatónk, hogy új-zélandi Trekka autót mindenkinek. Nem egy szép darab, igen. Most néztem meg, hogy
az mi?
Hú, ez egy ilyen doboz.
Rá kell, hogy keressek.
Igen, rá kell, hogy keressek.
Igen. Nagy klasszikus V8-as szedánokat csináltak egyébként sokszor, és nyilván a technika egyszerűsége az abból is fakad, hogy nyilván nem túlzottan bonyolult autókkal fogsz neki indulni több ezer kilométeres bozótos átszelésnek Ausztrália kérdés közöttén, mert azt hiszem, hogy mindent szeretnél csak ott maradni, nem egy olyan helyen, ahol mondjuk 200 kilométerre van legközelebb valaki.
Jó, hát akkor így járt a Holden, de most nézem a honlapjukat, hogy azért alkatrészt, amíg szállítanak 10 évig, a call center még működik, a szerviz az persze, megy.
Ezek törvénykötelezettségek
van. Igen.
Ugye, hogy leáll egy autógyártása, akkor ott még nagyon sokáig törvényileg biztosítani kell azt, hogy azok a vásárlók, akik akár az utolsó pillanatban is vettek maguknak újonnan egy ilyen autót, érezhessék a jogbiztonságot is, abban az értelemben, hogy nincsenek ott hagyva az esőben azzal, hogy hát így jártál, akkor már beszél egy ilyen autót, holnap után nincs hozzá alkatrész. Ez nem történhet meg.
Jó, hát izgalmas történet, azt nézem meg, jó, az emblémájukat, hogy hasonlít a Vauxhallhoz, csak valahogy más.
Igen, mert Vauxhall motorok, vagy Vauxhall autókat is importáltak oda. Hát ugye a Vauxhall is egy klasszikus GM brand volt, most már nem az.
És hát jobb kormányos volt az is, ugye, mert
az Anglia jobb.
Igen.
Így van. Hát köszi szépen, Gábor, klassz volt, jó volt, szép napot. Szia.
Sziasztok.
Várkonyi Gábor, autós szakival beszélgettünk a General Motorsról, illetve a Holden márka megszűnéséről.
Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ 4 keréken. szívesen böngésznél a nemzetközi és hazai piacokon? Meglovagolnád a hullámokat? Akkor neked való a Hotspot piaci körkép az Erste befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események. Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit nagy P-vel.
A hallgatónk megnézte a trackát, azt írja, hogy olyan, mintha amikor valaki régi mosógépekből próbál Land Rover-t koppintani. Pont ilyen egyébként, nagyon találó leírás. Köszönjük.
Most már is megnézem.
Na, Barát Tibor vezető üzletkötő a vonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, kívánok!
Szerintem. Milyen izgalmas részvényszorít van? Gondolom, most német részvények lesznek inkább?
Így van. Hát itt volt még ugye két gyors jelentés. Aha. Igaz, hogy már a gyors jelentés szezon vége fele tartunk. Az egyik ugye a Fresenius Medical Care, aki a Fresenius esélynek, ugye a holdingnak a dialízissel foglalkozó leányvállalata, ugye egyébként önmagában is ugye egy DAX komponens, és hát ő hozta ki egy kicsit hamarabb egyébként a gyors jelentését, mint ugye amire a piac számított. Hát minden a zárbevétele, minden nyeresége növekedett a cégnek, ugye a negyedik negyed évben, illetőleg hát éves szinten is. Igaz, hogy mondjuk, hogyha az eredményt nézzük, akkor a devizetisztítás után akkor egy pici visszaesés lett volna, bár ugye ezt a cég korábban ugye prognosztizálta is magáról. Ennek hatására egyébként ugye euróban az osztalék mértéke is nőni fog, hát ezért kevés az a cég, akinek ugye mostanában az osztalék emeléssel örvendezteti meg a befektetőit. A korábbi évek 1,17 eurójáról most 1,2 euróra nőtt ez. Egyébként elsősorban ugye az ázsiai régióban levő bevételek nőttek ugye jobban a vártnál, és az idei évre is, ahogy ők fogalmaztak, ilyen közepes egyszámjegyűtől a magasabb egyszámjegyű növekedést célozzák meg. Igaz, hogy ez az egyszeri tételek, illetőleg deviza hatások nélkül értendő. Hát azt gondolom, hogy erre egyértelműen majd nőni is fog a relatíve nyomott ár, amit az elmúlt időszakban volt rá. Tehát ez a Fresenius Medical Care. És akkor a másik az pedig egy ilyen újdonság cég, aki a legutolsó DAX komponens, mármint hogy a legutoljára ő került be a DAX tagok közé, ugye tavaly ősszel, ez az MTU Aero Engines. Ugye ő egy müncheni hajtómű, tehát repülőgép, hát elsősorban ilyen repülőgép, meg helikopter hajtóművekkel foglalkozó, vagy gyártó cég, és hát annak ellenére, hogy meglepetésre a növekedése, tehát az árbevétel növekedése az gyengébb volt a vártnál, az eredménye az viszont jobban tudott nőni. Tehát, hogyha megnézzük a rendkívüli tételektől megtisztított operatív eredményét, akkor ez 13%-kal 757 millióra emelkedett. Ezt ugye ma reggel Münchenben jelentették be. Egyébként ugye az eredeti terv az olyan 750 millió volt, tehát egy 7 millióval szárnyalta túl, és ahogy a vezetőség fogalmazott, hát 2020-ra még magasabbra teszik a lécet, és hát egy újabb rekord évet szeretnének elérni. Egyébként ugye csak ugye azért ugye egy-két szám, az árbevétel az ugye 4,6 milliárd volt az elmúlt évben, ugye 4,7-es terv helyett, viszont a nyereségtartalom az nagyobb, ugye 16,4%, és akkor így tudtak ugye összességében nagyobb profitot elérni, mint amit egyébként vártak.
És ezt mennyire díjazhatják a befektetők?
Hát én azt gondolom, hogy, és illetve még itt hirtelen van egy osztalék emelés, és azt is utána már is mondom akkor, ugye ez 2,85-ről 3,4-re növekedett, valamint annyi, hogy nem adott magáról egész évre előre bevételi prognózist, annyit mondott, hogy az operatív eredményt akarja szintén ugye egy számjegyű mértékben növelni. Hát én azt gondolom, hogy az előző napokban, ugye, hát most már inkább hetekben, elég sokat emelkedett a papír, és hát főleg az, hogy az árbevétele, tehát szerintem jobban esik a latba az, hogy az árbevétel nem dőlt annyira, mint az, hogy a nyeressége, tehát ezt jobban nézik mindig, hogy mekkora tehát a költség takarékosságnak a megspórolt nyereség növekedést, az kevésbé értékeli a piac, mint az, hogyha ugye piacot tud szerezni, és növekedni tud a cég tulajdonképpen. Tehát én erre ugye a válasz az, hogy akkor végül szerintem erre csökkenni fog.
Inkább negatív a reakció. Aha.
Így van. Illetőleg hát ugye a BMW mondott még magáról egy egész pontosan a termelési vezető Milan Nedeljkovics úr Frankfurter Allgemeine Zeitungban nyilatkozott, és hát ugye azt fogalmazta meg, hogy 2022-ig összesen egy 2 milliárd euró megtakarítást szeretnének elérni. Ezt ugye két területen keresztül. Az első, hogy a befektetési döntéseiket szeretnék optimalizálni. A másik pedig, hogy a meglevő költségeken hatékonyságot javítani. Tehát folyamatosan ezeknek a meglevő folyamatoknak a hatékonyságát javítani, és a digitalizációnak a lehetőségeit minél jobban kihasználni. Ugye a BMW-nek már ugye két éve már fut egy ilyen spórolós programja, ez a Performance Next, amivel a koncernen belül ugye a hatékonyságot akarják javítani, és akkor ennek keretében például már eddig is volt ilyen, hogy a motor választékot körülbelül a felét azt ugye elvetnék, tehát azt mondják, hogy a másik felét folytatják csak, illetőleg az ilyen hát résmodelleknek nevezik ők ezt, tehát ami nem ilyen fő húzó modell, hanem ugye ami két ilyen nagyobb szegmens közé is beékelődik, például ilyen a hármas Gran Turismo, ezeknek ezeknek nem lesz utódja, tehát ezeket megszüntetnék. Illetőleg hát arról is nyilatkozott, ugye, ami hát minden autógyártót most ugye érint, hogy ugye hogy alak a kínai koronavírus, ez hogyan hat rájuk. A BMW azt mondta, hogy enyhén, hogy jelentős, vagy tehát megemlítésre méltó visszaesések ezért nem voltak az ő üzemeikben, és hát gyakorlatilag a Kínán kívüli üzemekre semmilyen hatása nem volt, és hát a beszállítói lánc nem szakadt meg, tehát ez a világ szerte összefonódott beszállítói lánc, úgyhogy emiatt az éves prognózisaikat nem is kívánják ugye megváltoztatni.
Ez jó hangzik, ez jó hír, mert ezzel ellentétes információk is szivárogtak.
Igen, tehát főleg hát más cégeknél, illetőleg hát annyit mondott még, hogy hát amennyiben ugye a kínai piacról valamekkora visszaesés ugye volt a rendelésekben, ezeknek a pótlása az teljes mértékben ugye megoldható azáltal, hogy az üzemek működését meghosszabbítják, illetve ezeket tehát amik 8 órák helyett ugye hosszabb időket tudnának dolgozni, hogy ez teljes mértékben ez képesek ezt pótolni, hogyha ugye erre nagyobb igény lesz. Úgyhogy hát azt gondolom, hogy a BMW számára ez inkább egy ilyen komolyabb állásfoglalás az, hogy az egyébként az autóipart úgy tűnik, hogy több helyről elérő ugye kínai problémák őt kevésbé vagy egyáltalán ugye nem érintik. Tehát ez tulajdonképpen ez egy pozitív megkülönböztetés a többi gyártóhoz képest.
Aha, oké, ez érdekes, hogy tudott teljesen másképp reagálni. Oké, Tibor, nagyon szépen köszönjük.
Köszi szépen, jó munkát, jó kereskedés, szép napot.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Barát Tibor vezető üzletkötő számolt be nekünk pár izgalmas hírről, gyors jelentésről, megyünk tovább.
Hotspot piaci körkép hangzott el az Erste befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit nagy P-vel. A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencse lánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
A nyeremény minden nap egy páros belépője, egy a február 28-a és március 1-e között megrendezendő konyha kiállításra. Mai kérdésünk a következő: mennyi ideig tarthat a sous vide gasztronómiai főzési eljárás? A. Akár 3 órán keresztül is. B. Akár 10-12 órán át. Vagy C. Akár 50-70 órán át is.
A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac jazzy.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
Lógunk még egy számmal, mert hogy a Budapest rovatban említettük ezt az infografikát, amiben az volt, hogy 115.028 járat Budapesten, mármint a repülőtéren, és mondtuk, hogy ez utasszámban is soknak tűnik. Hát a tavalyi hivatalosan bejelentett 16.200.000-es utasszámból napra lebontva 44.380 utas jön ki, úgyhogy ez nem egészen tudjuk, hogy viszonyul a 100, ebből hogy jött ki a 115, de itt valami nem stimmel a számmal, ez a lényeg.
Igen, ez már feltűnt, hogy amikor kinyögtük, kiolvastuk.
A akkor hivatalos adat az a 16.200.000, ami azért volt érdekes, mert ha az a növekedési különbség megmarad, például Prágával szemben, Prágában jóval kisebb, akkor Prágát a budapesti reptér néhány éven belül utolérheti utasszámban. Ami azért érdekes, visszautalnék a tegnapi műsorra, ahol a budapesti turizmusról beszélgettünk, hogy Prágában azért sokkal több, közel dupla annyi turista érkezik meg a vendégészakák száma is, mégis Budapest utolérheti, hát itt a más jellegű turizmus, vagy más jellegű utas forgalom ezek szerint jóval erősebb, és ez a növekedés bővülé, vagy a növekedés is egyre inkább gyorsul, úgyhogy izgalmas történet ez is.
Megyünk tovább hírekkel, aztán jövünk, és folytatjuk a Millás reggelit.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.